hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az erőszak elkerülését, Venezuela lakossága jólétét, az emberi és polgári jogok biztosítását, valamint az ország szuverenitásának megőrzését sürgette 14. Leópápa a Szent Péter téren mondott beszédében. A Szentatya hangoztatta, aggodalommal teli szívvel követi az ott zajló eseményeket. Közös cselekvésre szólított fel a békés jövő érdekében, amely stabilitást adhat az országnak. Kiemelt figyelmet kért a legszegényebbeknek, akik az ország nehéz gazdasági helyzete miatt szenvednek. A Venezuela oltalmazójaként ismert koromotói miasszonyunk, valamint José Gregorio Hernández és Carmen Rendiles venezuelai szentek közbejárását kérte. 14. Leó a vasárnap déli úrangyali imádságot követő beszédében arra kért mindenkit, ne veszítse el a reményt a béke istenében. Imádkozzunk és legyünk szolidárisak a háborútól szenvedő népekkel, mondta. Közelségéről és imájáról biztosította a svájci Crans-Montana szórakozó helyén kitört tűzvészben meghalt fiatalok családtagjait és a sérülteket. A pápa emlékeztetett, hogy január 6-án véget ér a Ferenc pápa által tavaly karácsonykor megnyitott jubileumi szentév, amelyet a reménynek szenteltek. A zarándokok hétfőn délutánig haladhatnak át a Szent Péter Bazilikában a még utolsó nyitva tartó szentkapun, amelyet kedden 14. Leó pápa zár le. A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek, írta az MTI. A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet az állam működésének, a kormányzásnak és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro kényszerű távollétében. Donald Trump előzőleg arról beszélt, átveszik az irányítást, viszont arra a kérdésre, hogy jelenleg ki van hatalmon Venezuelában, nem adott egyértelmű választ. Az amerikai elnök úgy látja, vannak az országban olyan civilek és katonák, akik képesek arra, hogy rendbe tegyék Venezuelát. A Nobel-díjas Maria Corina Machado-val készek tárgyalni, mert az ő célja, hogy Venezuela újra nagy legyen, fogalmazott Trump. Jól indul az év a nyugdíjasok számára, hiszen a januári 3,6%-os emelést februárban dupla nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első heti részlete követi. Erről beszélt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Idén is megvédjük Európa legolcsóbb energiárait, és folytatódik a gondosóra, illetve a Nők 40 program is, fogalmazott Nyitrai Zsolt. Jó hír, hogy januártól a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmek után személyi jövedelemadómentesek, közölte Konz Zsófia a Facebook oldalán. A családokért felelős államtitkár ismertette, a 2023-ban bevezetett SZIA-mentesség eddig az átlagbér összegéig járt, január 1-től azonban eltörölték a felső korlátot. A 2024-es 32,2, majd a tavalyi 21,2%-os emelés után újabb 10%-kal emelkedik a tanítók, tanárok, óvónők bére, közölte Rétvári Bence a Facebook oldalán. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, azok esetében, akik hátrányos helyzetű gyerekeket tanítanak, egy 20%-os többletemelés is volt, és szeptembertől megjelent a minőségi bérpótlék is. 10%-kal emelkedik a szakképzésben dolgozó oktatók bére, közölte Varga Bajusz Veronika. A felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár kifejtette, ez már az 5. béremelés 2020 óta. A figyelmetlen közlekedés és a KRESZ szabályok megszegése miatt 57 baleset történt vasúti átjáróban tavaly, közölte a MÁV csoport. 19 követelt emberéletet és 4-ben sérültek meg súlyosan. Vasúti átjáróban az elmúlt 17 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset. Végül az időjárásról. Délfelől megvastagszik a felhőzet, délutára általában már mindenhol havazás kezdődik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban -10, -8, napközben pedig 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szerzetesek félórája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Balsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedését hallják arról, mit jelent az Isten gyermekség.
Isten igéjét hallgatva, olvasva, készülve erre beszédre, igazább azt kerestem, hogy van egy olyan szó, amely minden embert megérint, aki nem is hívő. Mert hát azt nem nagyon értik, hogy mit nekünk sokat mond, hogy hogyan kell megáldani a népet. Hogy mit jelent az, hogy Mária fiát Jézusnak, Isten a szabadítónak nevezik, stb. És Szent Pál leveléből, hogy fogadott fiak vagytok, hát ez, na most hát nekünk nem kell azért azzal törődni, hogy a templomunk kívül ki mit ért és mit nem, de a hitetlen, a nem hívő világból bennünk is van. Minket is kísérthet. És nekünk pedig válaszolnunk kell Szent Péter apostol szerint, ha megkérdeznek, hogy mi a ti reménységetek. És hát találtam egy szót. Idő. Vagyis van egy legalapvetőbb emberi tapasztalat, és ez most megérint minket, amely minden ember tapasztalata, a lelkünk mélyén egy nagy seb, hogy lejár az időnk. Keresztünkre 2 évszám lesz írva, születésünk és halálunk órája. Nekem ez a szó, mint egy mentőöv volt arra, hogy felkészüljek az ige hirdetésére, mert azt mondja az Úr is, hogy mindenkinek, minden teremtménynek hirdessétek az igét. És nem csak befelé kell hirdetni, hanem kifelé is. De nagyon kell vigyázni, hogy úgy hirdessük kifelé, hogy az megérintse a nem hívő embert is, akkor minket is mélyebben megérint. Mert ma a 21. században, amikor a szellemi lelki mérgezést, a média, bocsánat, nem a média hibás, az nagyszerű találmány, hanem a média segítségével egyesek, felgyorsítva és hihetetlenül mérgezve a lelkeket terjesztenek, számolnunk kell azzal, hogy ez a mérgezés eléri az embert. Éppen ott, ahol ez a seb van, hogy meghalunk. A szilveszter éjszakában az új év első napjára való ébredés, mintha nem egy vallásos esemény lenne, nem egy ideológiára, nem hétköznapi gondjainkra ébredünk igazában, hanem mire kellene ráébredni? Arra, hogy elmegyünk. Fel tudunk még erre ébredni? Vagy annyira a felületen élünk, hogy ez nem is kérdés, de ez a kérdés. Ha természettudományokban nem a babonák, nem a kuruzslások, nem a szubjektív vélemények szabadítanak meg bennünket a pusztulástól, például egy hatalmas nagy csarnokot terveznek, és ott ki kell számítani, hogy mi mit tart, mert egyébként rázóan a tömegre. Vagy azt a gyógyszert ki kell próbálni, megvizsgálni, hogy megmentse az embernek a testét, hogy gyógyulást adjon. Ha ez így van a természettudományokban, akkor miért gondolják sokan úgy, hogy az ember végső kérdéseire viszont, hát mindenki mond egy véleményt, oda böffent. Hát nincs is Isten. Hát lehet, hogy a lélek tovább él. Nem érdekel a keresztény üzenet. Hogy lehet ez? Megdöbbentő, mert a kettő összefügg, ám. A kettő összefügg. Tudnélik a természettudományok, hála a jó Istennek, egyébként a kereszténységben belül indult el, a pogánságon nem volt természettudomány, ott csak megfigyelések voltak, gyógymódok, stb. Nem volt szabad megpiszkálni a világot, mert a világ az egy istenség. És kicsap az isteni elektromos áram. Csak a kereszténységen belül születhettek meg a modern tudományok, mert ez a világ nem Isten. Hanem Isten azt mondta, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, de őrizzétek a kertet. Milyen megdöbbentő, hogy a természettudományok mindent megtesznek, hála Istennek, hogy az ember életét meghosszabbítsák, gyógyítsák a betegségeket, aztán legyen fűtött szobánk, legyen élelmünk. Hihetetlen, hogy el tudunk repülni Amerikába, hogy fölhívhatod az unokádot Új-Zélandról. Hát ez hihetetlen. A természettudományoknak van értelme. Hát senki sem mondja azt, hogy hagyjuk abba a kutatást, már nincs semmi értelme. Érdekes. De az egész emberi életnek nincs végső értelme. Mert a halálban nem attól félünk, ám ami a halál, dehogy is. Lehet, hogy nem is annyira fáj, mint egy operáció. Semmi. A halálból attól félünk, hogy elpusztulva semminek sincs értelme. Most akkor ezt a kérdést ne firtassuk? Hát akkor a természettudományokat ítéltük el. Hát akkor minek kell segíteni az embernek egy kicsit hosszabban élni? Hogyha mind elrohadunk, és mindennek vége, és méghozzá a világmindenségnek sincs értelme, mert a világmindenség azt se tudja, hogy idő, Szent Pál mondja, beteljesedett az idő. Az idő, amely megsebez minket, többet már nem sebezhet meg, mondja. Tehát még egyszer, testvérek, egyébként a természettudós, amikor kutat, meg van győződve arról, hogy van megoldás. Hát akkor nem kutatna. Tehát egészen biztos, hogy a rákot egyszer gyógyítják. Ha ebből nem lenne meggyőződve, akkor nem kutatna. És hogy lehet, hogy az ember testére vonatkozóan ez a meggyőződés, de maga az embernek semmi végső célja nincs. Hát így természettudomány ellenes az, aki mindent félretéve, önmaga ellenére is nem keresi azt, hogy mi a végső igazság. Egyébként az emberiség mindig kereste, a vallásokba, a filozófiákba. Lehet, hogy nem találta meg, sőt biztos, hogy nem találta meg, azért küldte el Isten az ő szent fiát. De nagyon becsülte Isten ezt a keresést. Tudnélik, aki keres, talál, s az örgetőnek megnyitnak. Miért tudjuk azt, hogy a természettudós azért keresi egy probléma megoldását, mert tudja, hogy van megoldás. De az egész emberi életnek nincs megoldása. Tehát, ha nem keressük mindenek előtt, őrült módon, minden nap, mi ez a létezés, honnét vagyok, van-e értelme az életemnek, ezzel a természettudományokat köptem le. Mert mit csináltok? Azt hosszabbítjátok meg, aminek nincs értelme? Egy kis vigasztalást adtok, hogy jó, ez az operáció sikerült, de úgyis meg kell halnod? Testvéreim, nagyon súlyos, logikai, emberi alapja van a mi keresztény hitünknek. Ez nem vélemény. Valahogy a keresésekre azt mondja az Úr is, aki keres, talál. De azért a találás az mindig kegyelem. Még a természettudományokban is. Nobel-díjasok sokszor mondják azt, hogy amit ők tanultak erről vagy arról, azt tudták, de egyszer csak úgy néztek rá arra, amit kutatnak, hogy észrevették, hogy hát ez a probléma. Tehát mint egy kegyelmet érték meg, hogy rádöbbentek az igazságra. Így van ez az emberi filozófiával, de nem szeretem ezt a szót, mert azt hiszitek, hogy ez olyan egyetemis végzettségű embereknek a hülyesége, hogy mit tudom én, filozófálgatnak. Nem igaz. Ez az embernek a lényege. Van-e értelme az életemnek? Honnét jöttünk? Hová megyünk? Kedves testvéreim, ezért az idő által felvetett kérdés nem csak természettudományos, mert azt is érinti. A dolgoknak is van ideje, de mi tudjuk csak, hogy idejük van. A dolgok nem tudják. Hanem még inkább a sebzettségünknek, a sebünknek a legmélyébe szúr bele szilveszter éjszaka, és ezért züllenek le, isznak és erkölcstelenkednek, mert nem bírják ki. Pedig egyedül az igazság szabadít meg minket. A valóság. És mi kellene ahhoz, hogy az ember ne csak úgy kutassa, keresse az életének értelmét, mint ahogyan egy orvos egy betegség gyógyítását, vagy egy mérnök valami megoldását. Mi kellene ahhoz? Ki kellene nevelni a fiatalokba egy mély figyelmet, és meg kellene mutatni, hogy mi az a kettő-három, amire figyeljetek és kutassátok. A mély figyelem kiművelése. Testvérek, mindig megdöbbent, amikor 17 éves fiúkat Esztergomba idehoznak hozzám a 80 éveshez, hogy beszéljek neki, és ha ezekre beszélek, jobban figyelnek, mint egy átlag, nem ti, ti nem vagytok átlag, mint egy átlag templomi közösség. És azt veszem észre, hogy egyszer csak elcsöndesedik a társaság, már nem mobiloz, nem hülyéskednek, hanem egy nagy, mély csönd ereszkedik rájuk. Elővették azt a figyelmet, amit matek órán nem kell, ott kisebb figyelem kell. Amikor arról van szó, hogy az életednek mi az értelme. A második, hogy mire használja ezt a mély figyelmet. Arra, hogy te valaki vagy, személy vagy. Ezt mindig prédikálom. Nem valami vagy. A kutya, a macska az valami. Nem tudja, hogy van. Nincs is ideje. Azt se tudja, hogy lett, és azt se tudja, hogy elpusztul. Neki ez a kis földi élete van, azért kell vigyázni rájuk. Azért kell kedvelni őket. De nem lehet úgy szeretni, ahogy te valakit szeretsz. Tehát az első a személy. A másik, amit kiemelnék, Szent John Henry Newman egyháztanítónak van egy hatalmas üzenete, az a belső hang, amit úgy nevezünk, hogy lelkiismeret, ami a kisgyerekben is megvan. Mennyire sír, hogy ő bűn hibát követett el, hogy megbántotta az édesapját. Nem tud nyugodni, amíg meg nem bocsát. Ilyen nincs az állatvilágban. Van egy belső hang, amely azt mondja Newman, az valakinek a hangja. Tehát ez nem egy reklám, amit meglátunk, hogy tudod, hogy hazudtál. Nem. Az bennünk egy szó. Fölöttünk áll, nincs föllebbviteli bíróság vele szembe, kívülről hangzik, nem az én hangom, és mégis bennem van. Erről mondja Szent John Henry Newman, hogy Krisztusnak bennünk levő, velünk született hangja. Na ezt írják most ki, mert ha ezt kiművelnék, ha erre lenne egy tantárgy, az osztályfőnöki óra például, akkor a katolikus egyház, a kereszténység üzenete nem lenne idegen. Mert megkérdezhetnénk azt, hogy ki az a hang. És hogy ez a hang bemutatkozott, amikor azt mondta Jézus, én vagyok. És hogy az evangélium egyetlen egy mondata se szól ezen hang ellen. Nem úgy, mint a többi vallás iratokban. Más vallásúaknak az irataiban van olyan, amit nem lehet elfogadni. Az evangéliumban olyan nincs, legfeljebb félreértettük. Az evangéliumban, így mondanám, elviselhetetlen tisztaság van. És tudjuk, hogy ott ki szól. Na most, kedves testvérek, ez kellene. Ezért van szakadék a predikációk és az életünk között. Mert sajnos minket is kísért, hogy egy kegyes szöveget hallunk, de nem érint meg bennünket ott, ahol az életünk folyik. Hogy például a személy, nem azt kell kérdezni, hogy milyen jelenség ez, hanem az, hogy honnét van. Kinek az alkotása? Hiszen én szabad vagyok, a személy szabad, testvérek. És az anyagban nincs szabadság. Tehát a fogantatáson pillanatban ott biológia van. A sejtekben nincs szabadság. Akkor kívülről teremtette Isten a személyemet? Igen. Erre kéne figyelni. A másik, hogy ki ez a hang. És pontosan ezt akadályozzák meg. Kedves testvérek, úgy megdöbbentett, valahol olvastam, vagy hallottam, professzor, vagy egy tanár mondta, mintha egy egyetemi tanár mondta volna, hogy azt kellene kutatni, a lelkiismeret képzete hogyan alakult ki. Borzasztó. A lelkiismeret képzete? Nem, a lelkiismeret. Hát bocsánat, nem azt kell kutatni, hogy a látás képzete, az, hogy mi tudjuk azt, hogy látunk, az hogyan alakult ki, hanem látunk. Nem a hallás képzete, tehát kell kutatni, hogy hogyan alakult ki az az emberben, hogy azt mondja egy gyerek, hogy hallok, a hallás képzete, hanem ő hall. Félelmetes dolog, tessék, milyen elcsúszások vannak. Nem a szeretet képzete érdekel engem, hanem a szeretet. Honnét való az, hogy egy ember meghal a másikért? Ilyen nincs az állatvilágból. Honnét van a szeretet? És hogy hogyan gyakoroljuk? És mi nem a szeretet? Mi a szeretet kicsúfolása? Nem annak a képzetnek a kialakulását kell keresni, hogy mi meghalunk, vagy örökké élünk, hanem mi az oka ennek. Úgy látszik, a személyünk elszakadt a Teremtőtől. És itt jön a halálnak ez a képzete. Itt jön a halál, nem a képzete. Kedves testvéreim, nagyon-nagyon fontos dolgokról van szó. Amikor az ember jelenségeit, az emberben levő valóságokról úgy beszélnek, hogy képzelt, és mikor, mint Freud. Mikor alakult ki az a képzelt, hogy van lelkiismeret? Hát azt a szülők belénk nevelték, hogy ez bűn, az nem bűn. És akkor itt kialakult egy felsőbb én, amelyik ott parancsol a fejünk fölött. És rabszolgává tesz, mert nincs bűn, és nincs erény, azt csinálok, amit akarok. Bocsánat. Nem a lelkiismeret képzetével, nem a személy képzetével kell foglalkozni, hanem a személlyel és a lelkiismerettel is, hogy honnét való. Na most testvérek, erre egyetlen egy vallás se ad választ. Csak a názáreti Jézus. Mert a vallás tudja, hogy a Teremtőtől vagyunk, de ha személy vagyok, és Isten is valaki, akkor szeret engem? És ha egyedül van az az Isten, akkor hogy tud szeretni? Azért teremtett, hogy szórakozzon velünk, mert előtte unatkozott? Mert ez az, amit Krisztus hozott. Isten benső világát tárta fel. Ezzel menti meg az embert. De csak az érdemli meg szinte, ki nem lehet érdemelni. Pontosabban az készül föl erre, hogy ezt befogadja, aki mindig is kereste azt, hogy honnét vagyok én, az énem honnét van, honnét van ez a belső hang, miért akarok örökké boldog lenni, miért van az, hogy a szeretetnek egy extázisába egy fiú és egy lány tiszta szerelmében megjelenik az, hogy örök, nem öt évig szól, Honnét vannak ezek? Ezek nem képzetek. Erre egyetlen vallásnak egyetlen egy válasza sincs. Ugyanakkor nagyon értékesek a vallások, mert keresnek. És mégiscsak kapcsolatban vannak az Istennel. Mennek valahogy meg a filozófiák, akik becsülettel kutatnak, ahol az ember saját maga ellenére is tud dönteni egy felismert igazsággal kapcsolatban. Kedves testvéreim, ha leállítjuk azt a kutatást, amiről én itt beszéltem, amely legegyszerűbb családba is kell, hogy végbe menjen. Olyan nincsen, hogy ez ne kerüljön elő. Ha nem kerül elő, ott maga a lelki halál uralkodik. Akár vallásos, akár nem. Honnét vagyunk mi? Mi az, hogy szeretjük egymást? Mi a tiszta szeretet? Mi ez, mi az? Honnét van? Nem pedig az, hogy honnét működik, és mi a képzetünk róla. Ha ezt leállítjuk, akkor leállítottuk a természettudományokat. Nincs értelme. Ember legmélyebb kérdéseire úgy tudjuk, hogy nem is lehet válasz, akkor minek meghosszabbítani az ember életet? És ez bekövetkezik az új találmányokkal, az atomenergiával, atombombát készítettünk. Az emberiség el tudná ma pusztítani önmagát. A veszély megvan, csak egy őrült kell hozzá. Na, akkor mit ér a természettudomány, anélkül a keresés nélkül, amely megelőzi a természettudományt? Hiszen az, aki most Nobel-díjas fizikus lett, az valamikor gyerek volt. És ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be, nem az Isten országába, emberek se lesztek. Mi a gyereknek az élete? Az, hogy szeret az apám, anyám, a testvéreim, nem is tudja, hogy mi az, hogy szeretet, de éli, és hogy ez örökké való. Kedves testvéreim, hát most érkeztünk oda, hogy olvassuk Szent Pált, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, tehát beteljesedett az idő, és ha időt mondunk, a tér is. Vagyis az ember természetes élete, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy kiszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyel. Mi a törvény szolgaság? A törvény az nagyszerű dolog. De a 10 parancsolat nem adja meg az Istennel való életet. Hiszen nem is ismeri Izrael a Szent Háromságot. Kapcsolatban van az örökkévalóval. Enélkül a 2000 éves zsidó történet nélkül nem jön el Krisztus. Nem tud eljönni. Kapcsolatban van, és tudja azt, hogy az örökkévaló szeret minket, de ha szeret, akkor szüksége volt ránk. Nem volt szüksége. De hát akkor hogy lehet ez? És Jézus megmondja. Úgyhogy én bennem teremtett benneteket, az Atya. Hogy öröktől fogva elhatározta a világ teremtése előtt, mondja Szent Pál. Hogy lesz megtestesülés. És hogy az Isten fiába fölvet minket, csak abból kiszakadtunk. És ezt az Istennel való kapcsolatot adja meg. És ezért fogadott fiúságot elnyerünk, vigyázzunk, ez az adoptív, ez a fogadott fiúság nem azt jelenti, hogy mustoha gyerekei vagyunk az Istennek, ilyen nincs. Hanem azt jelenti, hogy bele teremtettünk a keresztség által újra Krisztusba. Tehát mi nem voltunk, és azért lettünk, hogy az ő fiába beletegyen minket, hogy szerethessen, mert az Atya csak a fiút tudja szeretni. Tehát felemelt minket egy kezdet nélküli szeretetbe. És mivel pedig Isten fiai vagyunk, nem azt mondja, hogy fogadott, valóságos fiai most már, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atya, Apuka. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú. Az ő fiú akkor Isten kegyelméből örökös is. Köszönjük neked, Urunk, a tudást és a halhatatlanságot. A kinyilatkoztatással adott tudás, hogy tudjuk, hogy Isten három személy, tehát a szeretet ős forrása. És tőle van a szeretet. És tőle van a mi személyünk, Krisztusban, elszakadtunk tőle, de megmaradt az a hang, a lelkiismeret. Most elküldi az ő fiát, hogy egy teljes kinyilatkoztatást adjon, bemutatkozzon az a hang, és fölvegyen minket az ő életébe. Tehát köszönjük neked a tudást, és a halhatatlanság, de milyen halhatatlanságot? Nem a lelkünk él csak tovább. Mert Jézusban mi testünk támad fel. Tehát az a 70 kiló, nem tudom hány kiló volt Jézus, az hiányzik a világ mindenségből. Az az anyag föl lett emelve. És ez van a hiszek egy végén, nem hiszem a föltámadást, hanem várom. Azért várom, mert Krisztusban megtörtént. Krisztusban lesz kifordítva a világ. Belefordítva az örökkévaló Krisztus testébe. Köszönjük neked, Urunk, a kinyilatkoztatás által adott tudást, az örök élet tudását, a föltámadásét. Amen.
Balsi Balázs, Ferences szerzetest hallották.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A zarándoklat nem csupán fizikai kihívás, hanem lelki utazás. A mindennapokból kilépve új felismeréseket adhat. Így van ez mai vendégünkkel is, aki a nyáron megtette az El Camino portugáliai szakaszát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Skultéti Zoltán Gáborné, a Lévai József Református Gimnázium matematika, informatika és angol tanára több száz kilométer gyalogolt, miközben érdekes emberekkel találkozott és életre szóló élményeket szerzett. Erről az útról, a kihívásokról és a tanúságokról beszélgetünk vele mai adásunkban.
Nekem ez az Úristen üzenete volt, ez a megállás. Ez jelentette számomra a legtöbbet egyébként. Nagyon-nagyon sok templomba bementünk, és picit üldögéltünk csendben. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt. Közben arra gondolni, hogy hány ember ült már ott előttünk, akiknek ugyanilyen tanítást adott az út, mint mondjuk nekem.
Remélem, hogy velünk tartanak.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Az El Camino sokak számára életre szóló kihívás, hosszú gyalogút, amely próbára teszi a kitartást, de közben új élményeket és felismeréseket ad. Vendégünk Skultéti Zoltán Gáborné, a Lévai József Református Gimnázium tanára, a nyáron bejárta a portugáliai szakaszt, több száz kilométert gyalogolt, miközben új emberekkel találkozott és új élményeket is szerzett. Milyen volt elindulni, mi segítette át a nehezebb napokon, és milyen útravalót hozott haza mindebből, ezekről mesél nekünk ebben az órában, aki már itt is van velünk a stúdióban. Tegeződni fogunk, ahogyan tesszük ezt a mindennapokban is. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Hogyan született meg a döntés, hogy elindulsz az El Camino-ra? Ez egy régi vágy volt, vagy inkább egy hirtelen jött elhatározás?
Inkább régi vágy volt. Hogy hogyan kapcsolódik az életemhez? Hát úgy, hogy ez az év igen kerek évforduló az életemben, mert mindjárt kerek éves leszek, és azt gondoltam, hogy a helyet, hogy ebbe belebetegednék, valamivel meg kell fűszerezni. És több barátom járt már a Caminón, és a nagylányunk Eszter is bejárta a 800 kilométeres szakaszt. Akkor indult el, amikor éppen munkaügyben egy kicsit válságba került, és olyan sokat adott neki az a zarándoklat, hogy azóta is a Zarándokzugban Budapesten önkéntes, és nagyon-nagyon szereti. És ez egy picit adott erőt ahhoz, hogy én is talán meg tudom csinálni ezt a zarándokutat.
Voltak ezzel kapcsolatban kételyek benned, hogy nem biztos, hogy menni fog, vagy nem biztos, hogy úgy fogod tudni végigcsinálni, ahogy eredetileg gondoltam?
Voltak, azért voltak, mert több emberről is tudok, aki kitartóan készül erre a zarándoklatra, hát mondjuk már hónapok óta edzi és gyalogol és túrázik, és én nálam ez így egy kicsit háttérbe szorult időhiányában, és ezért úgy féltem is tőle, Aztán kaptam az egyik barátnőmtől egy olyan útravalót, hogy a régi zarándokok is néha felkéreckedtek a szekérre, és attól még zarándokoknak nevezték őket, és akkor így megpróbáltam elengedni ezeket a félelmeket.
Éppen erre akartam rákérdezni, hogy ez egy komoly tervezést, szervezést, előkészületeket igénylő túra, vagy inkább, hát lesz, ami lesz, sodródjunk az árral, úgyis fel kell a nap, és felébredünk majd valahol. Melyik volt rád inkább a jellemző?
Mind a kettő lehet egyébként, és szerintem a zarándokoknak a többsége ilyen lesz, ami lesz típusú zarándok. Mi a barátnőmmel mentünk, tehát ketten voltunk, és nagyon sokáig készültünk, foglaltunk előre szállást, tehát nem bíztunk semmit a véletlenre, és én nagyon sokáig kerestem azt, hogy melyik szállást foglaljuk le, hány kilométert tegyünk egy nap meg, és reménykedtem benne, hogy a zarándokok réme, az ágyi poloska majd elkerül minket, és egyébként így is volt.
Mert hogy azt tartják a zarándokok rémének?
Hát az egyiknek igen, meg a vízhólyagot a másiknak.
Igen, a vízhólyag azért is akartam rákérdezni, mert az ember ilyenkor általában azokkal a terhekkel, amiket talán mondtál, meg mindenféle elvárással, de egy jó nagy hátizsákkal is elindul. Mit kell abba a hátizsákba mindenképpen belepakolni, hogyha valaki végig szeretné járni legalább a portugáliai szakaszt?
Hát én mindig csodálom azokat a zarándokokat, azóta is, mert nem léptem ki egyik zarándok csoportból sem a közösségi médiában, és mindig elolvasom, hogy mit írnak. Na és akkor mindig nagyon csodálom azokat, akik 3 kilós hátizsákkal mennek. Az enyém az 7 kiló volt, és plusz a víz, amit vittem magammal, tehát így megközelítettem mondjuk a 8-at. És hogy mi volt benne? Hát váltásruha, a lehető legvékonyabb, legkönnyebb, ilyen sportos, jól szellőző, könnyen száradó. Ebből volt nálam 2 hosszújú és 2 rövidújú, illetve pontosabban 3, de a harmadik az nem vált be egyébként. A ruházat mellett váltáscipő, meg papucs, ez mindenféleképpen, és a ruházat mellett visszatérve erre a mondatomra, hát mindenféle fájdalomra és vízhólyagra való varázsszer. Tehát például volt nálam ilyen magnéziumos sportkrém, aztán a vízhólyagokra vízhólyagtapaszt, de azt végül ipari mennyiségben fogyasztottam, úgyhogy azt kaptam is, és vásároltam is még menet közben. Gyógyszerre nem nagyon volt szükség szerencsére, ezek meg a tisztálkodási cuccok. Olyan szappant vittem, amivel hajat is lehet mosni, tehát hogy ne kelljen külön cipelni.
De egyébként egy elég jól kiépített infrastruktúrája van már ennek a zarándok útnak, nem? Tehát aki keres, talál, tehát mindig akad valami, vagy valaki, aki tud segíteni, illetve a szálláshelyek most már egészen sűrűn ki vannak alakítva, ha minden igaz.
Portugália szerintem sokkal jobb volt ebből a szempontból, mint Spanyolország. Portugáliában nagyon sok strand van az út mellett, és a strandokon van kávézó, büfé, étterem, mindenütt van mosdó, patyolattiszta, minden van benne, és ivóvíz is van. A spanyol részen már ritkábbak a strand szakaszok, és van, hogy 7 kilométer távolság is van 2 helység között, és ott jobban fel kell tankolni mondjuk ivóvízzel. De egyébként mindenhol van étterem, mindenhol van élelmiszerbolt, mindenhol van gyógyszertár.
Kicsit a kilométereket tegyük már rendbe, hogy itt pontosan hány kilométerről van szó a portugáliai szakasz tekintetében?
A portugál út az 280 kilométer Portótól Santiagoig.
Ez naponta hány kilométer gyaloglást jelentett?
Naponta hát olyan 25 és 30 közöttét. A 25 volt az általános, az utolsó napon tettünk meg 7,5 kilométert, azért, mert egyébként úgy van ez a zarándoklat, hogy aki 100 kilométert megtesz gyalogosan, az az ember már kaphat ezért oklevelet Santiagóba. Ha kerékpárral megy, akkor 200 kilométert kell megtenni. És ez azt jelenti, hogy 100 kilométerre Santiagótól már nagyon sokan vannak. Nagyon sok iskolás, meg fiatal, meg gyerekcsoporttal is találkoztunk, baráti társaságokkal, és mindig nagyon sokan vannak az úton. És ezért mi az utolsó napra azt terveztük, hogy bár megtehettük volna azt a hátralévő kis szakaszt az előző nap egyben, az előző szakasszal, de tehát aludtunk egyet 7,5 kilométerre Santiagótól, és hajnalban indultunk 6 órakor, amikor még sötét volt a célállomásunkra, és annyira sötét volt, hogy még világítani kellett az erdőben, és senki más nem volt az úton, csak mi ketten. És ez így annyira felemelő volt, hogy mentünk, és közben felkelt a nap, és csak egymással beszélgettünk, nagyon-nagyon szép zárása volt.
Annak ellenére, hogy az egyik barátnőddel voltál ezen a zarándoklaton, sikerült egy picit elmélyülni ennek ellenére? Saját magadban, lelkiekben, mennyire volt erre lehetőség így, hogy tulajdonképpen kis társasággal együtt?
Abszolút utaztató. Volt erre lehetőség, mert már az út előtt megbeszéltük, hogy nem kötelező egész nap beszélgetni, hanem valószínűleg el leszünk foglalva a gondolatainkkal, és ez így is volt, hogy sokszor mentünk egymás mellett, de sokszor volt, hogy a barátnőm előre ment néhány száz métert, és mindig megvárt, hogyha valami út kereszteződéshez ért. Mindig ő ment gyorsabban, ő sokat túrázik, úgyhogy ez én voltam a lassabb, és így tudtunk gondolkodni. Viszont amikor együtt kávéztunk, meg vacsoráztunk, meg beértünk a szállásra kora délután, akkortól pedig együtt voltunk és beszélgettünk.
A teljes szakasznak a gondolata fel sem merült bennetek, hogy megpróbáljátok?
Nem volt annyi időnk, vagy igen. Tehát, hogy ő is elfoglalt volt előtte, én meg utána, és ezért nem készültünk a teljes szakaszra.
Mondtad, hogy nagyon népszerű ez a zarándok út, és hogy egyébként nagyon sok emberrel is lehet találkozni menet közben. Te találkoztál olyan emberekkel, akik nagy hatással voltak rád valamiért?
Nagyon sokan kérdezték meg tőlem, hogy hány zarándokkal beszélgettünk, mert ugye azt tartják erről, hogy nagyon sok emberrel találkozik a résztvevő, a zarándok. Én nem tudom, hogy miért, de hogy mi túl sok emberrel nem ismerkedtünk meg. Hogy próbáltuk kutatni azokat, hogy esetleg a Covid óta egy picikét eltávolodtak az emberek, vagy hogy mi lehetett az oka, nem tudom igazán. Hogy nem nagyon beszélgettek egymással a zarándokok arra, amerre jártunk, és azokon a szállásokon sem, ahol mi szálltunk meg. Egész véletlenül már nagyon közel Santiagóhoz, amikor beszélgettünk már a városban a barátnőmmel, akkor hallottuk azt a hátunk mögött, hogy na hát magyarok. És ők találkoztunk egy kolléganővel, aki Pesten tanít, egyébként hittantanár, és a keresztfiával, és ők voltak az egyetlen magyarok, akikkel találkoztunk, és gyászfeldolgozás miatt járta az utat, és ő emiatt így nagyon nagy hatással volt rám, hogy ő hogy kezdi, hogy minden reggel imádkoznak, hogy megállnak minden templomba, bemennek, tehát hogy ők igazi zarándokok voltak a szó nemes értelmében.
Több mint egy utazás, meg több mint egy túra, talán ezt a felkonferálásban említettem, és ez egy lelki élmény, egy lelki utazás. Te magad is így élted meg ezt a néhány száz kilométert?
Hát én, igen, lelki út volt egyébként. Ugye szoktak vinni kavicsot a zarándokok, ami jelképezi a terhet, amit cipelnek, és én a 3 éve meghalt lányunkat vittem magammal.
Segített?
Hát letettem az óceán mellett a kavicsot, és kedves barátnőm, lelkész barátnőm, amikor elküldtem neki a képet onnan, hogy kit hoztam magammal, akkor írta, hogy most már szalad a mennyországban. Úgyhogy ezt jelentette nekem.
A hallgatók nem látják, de a stúdióasztalunk tulajdonképpen tele van pakolva mindenféle dologgal, amit hoztál magaddal Portugáliából. Kezdjük a legfeltűnőbbel, egy kagyló alakú kerámia? Talán abból
nem,
van?
Az egy igazi kagyló.
Egy igazi kagyló. Igen, na mit jelképez ez a kagyló?
Hát ez a fésű kagyló, ez a zarándokoknak a jelképe egyébként. Szent Jakab útnak a jelképe. Nagyon-nagyon sok helyen találkozunk vele a zarándoklaton. Minden útjelző táblán ott található egy fésű kagyló és egy sárga nyíl, hogy merre kell menni, merre folytassák a zarándokok az útjukat. És mikor elindultunk Portóból, akkor akkor az út mellett, hol becsületkasszában, kasszával vannak kitéve az út mellé ezek a kagylók, de mi megálltunk egy fiatalembernél, aki számtalan ilyen gyönyörűséget árult, és ő maga kötötte fel a hátizsákunkra, hát mi ott Porto után vettük rögtön a legelső napon, hogy feltegyük a hátizsákunkra.
És rögtön itt van mellette két útlevél, mert hogy lehet látni azokat a pecséteket, amiket az állomásokon pecsételtek ide ebbe bele. Ez kell ahhoz, hogy valaki zarándok legyen, hogy megkapja ezt az útlevelet, és mivel lehet ezt egyáltalán kiérdemelni?
Hát a pecsétek ahhoz kellenek, hogy igazoljuk, hogy ott jártunk. És majd Santiago-ban, a zarándok irodában, amikor megkapjuk a zarándokok levelet, akkor ellenőrzik a pecséteket, és azt kell róla tudni, vagy róluk tudni, hogy naponta kettőt kell pecsételni, de hogy mi nagyon lelkesek voltunk, tehát hogy volt, hogy egy nap hatot is pecsételtünk, mert annyira szépek voltak egyébként, minden kis templomban, kávézóban, zenészeknél, akikkel találkoztunk az út közben, az erdő közepén például van pecsét, és dátummal kell beletenni az útlevélbe.
És minden állomásnak egyébként más a jelképe. Abszolút. Látok magam előtt kagylót, látok malmot, de olyan állomást is látok, ahol éppen a kereszt jelképezi az adott állomást.
Így van. Az enyém egyébként a zarándok zugból származik, az én oklevelem, és ebben az évben az egyes számú oklevelet a kislányomtól kaptam. De nem volt elég a magyar útlevél hozzá egyébként, mert ez a magyar Caminóhoz készült, és az nem olyan hosszú, mint a portugál és a spanyol, vagy a francia országban kezdődő rész, úgyhogy kiegészítettük még egy másik útlevéllel is. Egyébként vásárolni lehet a zarándokzukban, illetve Portóban is, meg a különböző kezdőpontoknál is megvásárolható.
És van mellé egyébként egy magyarul írt vers is, ezt az útlevél. Ez adták?
Ja, a magyar útlevélhez magyar kaptam útlevélhez. A kislányomtól, nagylányomtól.
Mire buzdít ez a kis versike?
Hát, hogy tanuljak valamit, tanítása legyen az útnak arra, szerintem.
Mert ő is így engedett el téged, hogy mindenképpen legyen ilyenféle megtapasztalás?
Nem egyébként nem tűzte ki. Inkább azt tanácsolta csak, hogy a telefont tegyem el. Tehát ennyi volt a tanács, és igazándiból csak fényképezésre használtuk a telefon.
Sikerült ezt a digitális böjtöt betartani?
Hát teljes mértékben nem, mert nyilván minden este szerettek volna a szeretteink tudni rólunk, tehát hogy beszéltünk és üzenetet váltottunk egymással, de igyekeztünk minimalizálni a használatát.
És itt van még egy tárgy, illetve még kettő, de mind a kettő hasonló, egy ilyen kis papírtekercs, ez pedig az oklevél, ami igen, viszont már tanúsítja, hogy bejártad a portugáliai igen szakaszt.
Igen, ezt a zarándok irodában adják, egyébként regisztrálni kell, mert már minden digitális és mindent próbálnak meggyorsítani és megkönnyíteni, tehát hogy regisztrálni kell a zarándok irodába, és ilyen QR kód segítségével keresik a regisztrációt, és szinte egyáltalán nem kell várni, hogy megkapjuk a kezünkbe.
Melyik volt a legemlékezetesebb állomás a túrát során?
Egyébként nem csak azért mentünk erre a portugál útra, mert hogy nem volt annyi időnk, hogy hosszabb útra induljunk, hanem nagyon vágytunk az óceán mellé. És nekem az óceán adta a legtöbbet, tehát hogy a legemlékezetesebb szállásunk az óceántól talán 50 méterre volt.
Annak is itt van a pecsétje az útlevélben?
Valószínűleg itt, igen. És egész éjszaka, amikor felébredtem, az óceán zúgását hallgattam, és olyan volt az udvara is, hogy voltak rajta nyugágyak, meg székek, és meg lehetett ott pihenni, miközben nézzük az óceánt és a naplementét. Tehát, hogy ez így nagyon szép volt.
Ez volt a legemlékezetesebb, és egyben a legmélyebb élményed is az zarándok út során?
Hát a legmélyebbek talán az, hogy hogy mennyire vágytunk az óceánhoz, és mégis mennyire veszélyes az a hely, mert minden egyes kis településen a hajótörötteknek állítottak emléket, tehát hogy ezzel így nagyon mellbevágó szembesülni, hogy hány ember vesztette ott az életét, és az asszonyoknak, akik várják haza a férjüket. Tehát hogy ez is ilyen, szerintem ilyen nagy meglepetés volt, és nagy erőt adott.
Mélységek és magasságok, volt-e olyan pillanat, amikor a legszívesebben feladtad volna, és azt mondtad, hogy itt már nem biztos, hogy tudom folytatni?
Hát olyan nem volt, hogy legszívesebben feladtam volna, inkább az, hogy megálltam volna, de ugye szűkös volt az idő, repülőjegy, meg volt szállás lefoglalva. Én nekem sikerült nagyon sok vízhólyagot beszereznem, és orvoshoz is kellett mennem vele, mert nagyon csúnyák voltak. Akkor egy picit pihentem volna igazán.
De mindeközben egyébként a fizikai megterheltség mellett azért ez egy nagyon komoly lelki teher is tud lenni. Mi segített tovább lépni ezeken a mélypontokon?
Hát amikor rájöttem, hogy miért jöttek ezek a vízhólyagok, akkor úgy próbáltam elengedni ezt a terhet, mert akkor, amikor meg kellett állni emiatt, akkor nagyon sokat sírtam, és nem értettem, hogy így itthon elképzeltem, hogy milyen lesz, hogy az óceán ott lesz a bal kezemnél, és süt a nap, és fantasztikus lesz, és akkor közben nem bírtam rálépni a lábamra. Hát ez nagyon nagy teher volt, tehát ez sok sírás volt, és akkor így én azt hiszem, hogy elég sokat dolgozom, és akkor azt a tanítást silabizáltam ki a történtekből, hogy meg kell tudni állni.
Légy egy kissé áldott csendben, és magadra békességben lesz. Ez
igen.
Megtörtént ezzel
hát
a zarándoklat során?
Abszolút meg, igen. Főleg amikor már tudtam tovább menni, mert meg volt a tanítás. Hát ugye mindig azt mondják, amikor elindul az ember, hogy valamit tanulni fogsz az útból. És akkor hát csak bandukoltunk, gyönyörködtünk, hogy a fénykép nem adja vissza, hogy milyen volt a hely, ahol jártunk. És amikor megjött a tanítás, akkor sokkal könnyebbé vált az egész.
Milyen érzés volt beérni a célba?
Hát, sírós. Amikor már Santiago-ban ezeken a kis Girgbe-Gurba utcákon láttuk a tornyait a székesegyháznak, akkor én felhívtam a családomat videóhívásban, és megfordítottam, hogy ők lássák az utat, hogy merre megyek. Úgyhogy együtt jöttek velem.
És ők is legalább annyira élvezték így az utolsó néhány lépést?
Szerintem igen, különösen a nagylányom, aki ugye megjárta ezt az utat, igen.
Igen. Mit jelentett megélni az El Camino-nak a vallási, a spirituális jellegét, tehát a szent helyeket, a közös imákat, a különböző szimbólumokat, amelyek mind-mind hordoznak valamilyen történetet, vagy valamilyen üzenetet magukban?
Hát nekem ez az Úristen üzenete volt ez a megállás, és ez jelentette számomra a legtöbbet egyébként. Ugye a templomok katolikus templomok. Ettől függetlenül nagyon-nagyon sok templomba bementünk, és picit üldögéltünk csendben. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt. Közben arra gondolni, hogy hány ember ült már ott előttünk, akiknek ugyanilyen tanítást adott az út, mint mondjuk nekem.
Közelebb érezted magadhoz Istent ez alatt az arándok út során?
Hát akkor egy picit haragudtam, amikor meg kellett állni.
Miért? Igen. A vízhólyagok miatt?
Igen, a vízhólyagok miatt. De amikor rájöttem, hogy hát mi volt az üzenet, akkor már segített. Tehát úgy éreztem, hogy tényleg ott van mellettem, és átsegít a nehézségeken.
Milyen érzés volt hazaérkezni, és utána visszacsöppenni a hétköznapokba? Ugye egy nyári szünet alatt volt maga az orándokút, és hát utána ugye ott a tanévkezdésnek gyakorlatilag az elején értél vissza.
Hát ha nem a református hittel kapcsolatban válaszolok a kérdésre, akkor azt gondolom, hogy a lelkem még nem érkezett meg.
De akkor,
amikor megérkeztünk haza, akkor teljesen kézzelfoghatóan lehetett érezni, hogy én megérkeztem, de a lelkem még nem.
hiányérzet van ilyenkor az emberben, hogy ment volna még, csinálta volna még tovább, vagy azért van egy pici büszkeség is, a jó értelemben vett elégedettség, hogy igen, kitűztem, és meg tudtam csinálni.
Hát nagyon boldog vagyok tőle, hogy ez sikerült egyébként. Nagyon boldog vagyok, hogy a társaságért, aki velem volt, a barátnőmért nagyon hálás vagyok, és nem tudom, valahogy úgy érzem, mintha nem is történt volna meg. Tehát, hogy mintha ez egész egy mese lett volna, hogy én ott sétálok a barátnőmmel, és egyszer csak visszacsöppenek ide Miskolcra, hogy olyan, mintha egy mesének a szereplője lettem volna.
Soha többet, vagy bármikor újra?
Bármikor.
Vannak is tervek ezzel kapcsolatban?
Hát, még nem osztottam meg a családdal.
Hát lehet itt az alkalom, hogy
igen,
megfudják.
Abszolút. De hogy azt szoktam mondani, hogy oda a Portugál útra bármikor vissza már holnap indulnék.
Van akár egy szokás, egy gondolat, vagy egy érzés, vagy akár egy lelki tapasztalat ebből az útból, amit hazahoztál magaddal, és azóta ott van veled a mindennapokban?
Az, hogy egy picit könnyebben venni a terheket az életben, mindenféleképpen, mert a portugálok és a spanyolok olyan életstílust tudnak magukénak, hogy ami a magyartól nagyon távol van, azt hiszem. De hogy amikor ott jártunk, akkor mi is a részesei voltunk ennek az életnek és ennek az országnak. Szóval, hogy nem belebetegedni a mindennapokba, hanem egy kicsit könnyedebben állni a nehézségek elé, és úgy legyőzni őket.
A diákjaid, vagy akár a kollégák érdeklődtek a tapasztalatok felől? Mert hát nyilván látták,
igen,
a közösségi médiában, hogy merre jártál.
Igen, hát van olyan kollégám, aki mondta is, hogy ő mindig megnézte a térképen, hogy merre járunk, hova jutottunk.
És mi érdekelte őket a legjobban? Mire voltak kíváncsiak?
Hát csak a helyekre, vagyis hát igazán azt mondták, hogy ha beszámolót tartok, akkor szeretnének eljönni, de még erre nem került sor. Sőt, régebbi kollégám is írt az előző munkahelyemről, hogy ha tartok beszámolót, ő mindenféleképpen résztvevője szeretne lenni. Lehet, hogy lesz majd alkalom rá, hogy beszélgetünk a kollégákkal róla egyébként.
Be lehet valahogyan építeni a tanítási módszert tanba például azokat a tapasztalásokat, vagy egyszerűen csak a diákokkal való kapcsolatba mindazt az élményt, amit itt az El Camino szereztél?
Hát, ha a kitartást meg tudnám tanítani, igen, a mai fiataloknak, akkor az nagyon jó lenne. De ez szerintem ma ez nagyon nehéz feladat, hogyha valamit nem két kattintással kapunk meg, akkor is tartsunk ki, és jussunk a végére. És azt, hogy meg kell állni. Ahogy az egyik barátnő mondta, hogy nem csak azért, hogy utolérjen a lelket, hanem azért, hogy megélezzük a fejszét a favágáshoz. Hát, hogy ez szerintem nagyon jó lenne, hogyha tudnák a fiatalok.
Élesebb lett most ez a fejsze?
Élesebb. Igen.
Van még valami a bakancslistádon?
Esetleg végigjárjam Magyarországon a kék túrát. Nagy példaképem a nagylányom, aki a Caminót végigjárta előttem, és a kék túrát is lassan befejezi. És nem maradhatok le tőle. Hát jelen pillanatban a kis unoka, hogy szülessem meg, és találkozzak vele, az a legfontosabb. Nem tudom, sok könyv. Sok könyv. És az, hogy visszamenni.
Bármikor újra.
Bármikor újra.
Köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad a tapasztalataidat.
Megtiszteltetek. Köszönöm szépen.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A zarándoklat nem csupán fizikai kihívás, hanem lelki utazás, a mindennapokból kilépve új felismeréseket adhat. Így van ez mai vendégünkkel is, aki a nyáron megtette az El Camino portugáliai szakaszát. Ebben az órában Skultéti Zoltán Gáborné, a Léva József Református Gimnázium matematika, informatika és angol tanára volt a vendégem, aki több száz kilométer gyalogolt, miközben érdekes emberekkel találkozott és életre szóló élményeket szerzett. Erről az útról, a kihívásokról és a tanúságokról beszélgettem vele. Ha lemaradtak volna mai műsorunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Kojsze Péter. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.